Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és meghívom önöket, hogy a következő 40 percben hallgassák meg dr. Sávay János atya elmélkedését a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is minnyájuknak jó rádió hallgatást kívánunk.
Mária az első lépés asszonya. Hála legyen Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Örüljetek Jeruzsálemmel és újongjatok benne, mind akik szeretitek őt. Örömmel örvendjetek vele, mind akik gyászoltatok miatta. Hogy szopjatok és jól lakjatok vigasztalásának emlőjéből, hogy élvezettel szürcsöljetek dicsőségének bőségéből. Mert így szól az Úr, ime én kiárasztom rá a békességet, mint folyamot, és mint megáradt patakot a nemzetek gazdagságát. Izaiás próféta könyvének utolsó fejezetében találjuk ezt a gyönyörű öröméneket, amely újra megtalál az anyaság öröme. Hogy felismerjük ennek a prófétai szónak igazi üzenetét, hallgassuk meg az előzményeit. Halljátok az Úr szavát, ti, akik megremegtek szavára. Tegyük magunkévá az Úr szavának belső, mély tisztelettel való hallgatását. Mit jelent ez? Úgy hallgatni, mint igaz szót, amely bennünk létrehozza a kegyelmet, az átalakulást, a megtérést, az újjászületést, amit már Izaiás idejében ma is sokan a provokáló megjegyzést teszik azoknak, akik hisznek Istenben és bíznak szavában. Mutassa meg dicsőségét az Úr, hadd lássuk örömötöket. A nagypéntek veresége földre teperte a tanítványok törékeny reményét. Föltámadásról meggyőzni őket ezek után? Minden nap, kifejezetten vagy burkoltan megnyilvánul ilyen kihívás nem csupán az egyes emberektől, hanem mind attól, amely a napjaink történelmét sújtja néha ijesztő és drámai eseményeivel. Úgy tűnik, hogy a végbe ment események, és ahogyan gondolnak ezekre a történésekre a mindennapi életben, kihívás számunkra. Ti, akik hisztek, ti, akik ezt mondjátok, hogy Istenetek hatalmas, dicsőséges, mutassátok meg, magyarázzátok meg a mindennapok valóságában a hiteteket. A tények most már többségiben vannak, megcáfolják, legalábbis így tűnik, a hitvallásunkat. Ha létezik az Úr, ha ő atya, akinek gondja van gyermekei szükségleteire, hol van a ti örömetek? Miért nem mutatjátok ki nyíltan? Kemény vád, amelyet nem lehet nem tudomásul venni. Keresztények vagyunk, akik meg tudják mutatni a hit örömét, a remény örömét, a szeretet örömét. Jeruzsálem lakója megalázottságban és jelentéktelenségük voltában nem mertek már remélni sem, hogy sorsuk megváltozhat. Az Úr a próféta által juttatja el hozzájuk ezt az üzenetet. Vajon én, aki megnyitom a méhet, ne engedjek szülni is, mondja az Úr, vagy én, aki szülni engedek, zárjam be a méhet, mondja a te Istened. Hihetetlen, hogy a nép képes újjászületni egyetlen szempillantás alatt. Ki hallott ilyet? Ki látott ehhez hasonlót? Vajon egy országért egy napig tart a vajódás? Vagy születik-e nemzet egyszerre, hiszen alig vajódott Sion, és már meg is szülte fiait. Mindez a prófétai szavakban van. Ez az anya, aki reményvesztett volt, mert megölték fiait, szétszórottak a háborúkban, és így megfosztották gyermekeitől, ismét termékeny lesz, és számos gyereke lesz. Egy egész nép Jeruzsálemnek. Ezt a képét látjuk ma az Isten új népében, az egyházban. Az Úr megmutatja, hogy mindent megtehet, amit akar. Ő azt akarja, ami valóban igaz, szent és jó, és a megfelelő, tőle választott pillanatban teszi. Aki reggelente fölkelti a napot, aki csirázni indítja a magot is, fenntart minden életet, amit teremtett, talán nem tudja az új életet megalkotni. Az Úr csodáinak száma határtalan, teremtő tette szüntelen. Semmi az égvilágon nem merítheti ki ezt a hatalmat. Erős hittel kell hinni benne. Az élet ura, a létforrás. Kétségtelen, hogy mindenható voltában tud lerombolni, de ha ezt teszi, akkor a jobb valóság újjáépítésének szempontjából teszi. Hogy hat meghalni, ha azért teszi, hogy föltámasszon? Hagyhat bizony meghalni. Ugyanis a próféta miután figyelemre hívott bennünket, amely magába foglalja a hit engedelmességét, most fölkínálja gyönyörű énekét, amelyben kinyilvánít, hogyan látja ő megvalósítani az Úr szavát, mint az Úr megvalósult ígéretét. Halljuk csak még egy újra. Örüljetek Jeruzsálemmel, és újjongjatok benne, mind akik szeretitek őt. Örömmel örvendjetek vele, mind akik gyászoltatok miatta. Mint akit az anyja vigasztal, hogy úgy vigasztallak én titeket, és Jeruzsálemben találok vigasztalást. Meglátjátok, és örülni fog majd szívetek, és csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak. Megismerteti magát az Úr az ő szolgáival, és haragja megnyilvánul ellenségein. Örvendjetek, újjongjatok Jeruzsálemmel, ezzel az anyával, aki sírt és gyászolt, de most már újra áldott, és gyermekekkel bővelkedik. Figyeljük meg ezt a fokozatos örömet. Szinte egymás sarkába taposnak az öröm szavai, hogy kifejezzék a szív kifejezhetetlen érzését, az őszinte és mély örömet, annak a jóra fordult sorsa miatt, akinek eddig keserűségben volt része a megpróbáltatások fájdalmas idején. A próféta meghív, hogy együtt örvendjünk Jeruzsálemmel, amelyet a fény és a szépség ruhájába öltözötten szemlél. Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságon, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. A gyász és sírás után Jeruzsálem visszanyeri az anyaság örömét, mert visszatér hozzá az ő ura, az ő Istene, és újra felragyogtatja felette arcát dicsőségét. Mindez azért, hogy megnyilvánuljon, hogy Isten dicsősége a szeretet. Mindenki meghívást kap, hogy táplálja őt ez az anya Jeruzsálem, aki ma az anyaszentegyházat jelenti. Az egyház így él, az atya ugyanis ráárasztja Krisztus szívéből a húsvéti misztériumból feltörő kegyelmet. Az ige és minden szentség kegyelme táplálja azokat, akik újjászülettek Krisztusban, hogy növekedjenek Isten fiának mértéke szerint. Minden Isten népének a gyarapodására szolgál. Kiapadhatatlan anyai szeretetében az egyház vigasztalja gyermekeit a Szent Lélektől kapott vigasztalással, aki a legfőbb vigasztaló. Az új Jeruzsálem az egyház birtokolja a kegyelemnek és életnek, vigasztalásnak és örömnek egész gazdagságát, mert benne van az Úr Jézus, aki az atyával és a Szent Lélekkel egyedül, ő mondhatja, én megvigasztallak. Az egyház semmi mást nem adhat, ha csak nem azt, amit maga az Úr ajándékoz neki, vagyis önmagát. Íme én köztetek vagyok, én veletek vagyok. Ő az egyház által újjá alkott, táplál, vigasztal, karjában hordoz. Ahogyan az édesanyja vigasztalja gyermekét, úgy vigasztallak én titeket. Létrehozva az egyházat, Isten valójában olyan lett számunkra, mint édesanyja, és ezért mondja az egyházban, Jeruzsálemben nyertek vigasztalást, mert ott vagyok. Ti is megtapasztalhatjátok, és szívetek örülni fog. Ti, akik most olyanok vagytok, mint a száraz ágak, akik a remény hiányában haldokoltok, de ha ebből a forrásból merítetek, érzitek, hogy újjászülettetek, az új tavasz rügyei pattannak ki bennetek. Ebben az énekben a próféta előre megízlelteti a kegyelem és a húsvéti túláradásnak misztériumát. Ugyanakkor profitai módon föltárja azt az anyaságot, amelyet a megtestesülés titkában szemlélünk éppen Mária személyében. Mielőtt az egyház született, amely Jézus szenvedésének, halálának és föltámadásának gyümölcse, Mária ennek ígérete. Ő benne Isten anyává lesz, és már befogadja, világra hozza és táplálja minden gyermekét, mindazokat, akik Krisztus testébe épülnek. Máriában már jelen van az egész egyház. Jézusban jelen vagyunk mindannyian, mert ő sok testvéreinek elsőszülöttje akart lenni. Itt van az öröm forrása, az üdvösségnek ebben a tervében, amelyet az Úr beteljesít azzal, hogy mindenkinek bőséges életet ad. Örvendjetek Jeruzsálemben, szólít bennünket a próféta. Igen, valóban menjünk köszönteni Máriával, tudva, hogy Mária az egyház első gyümölcse. Menjünk szemlélni Jézust térden állva, tudva, hogy Jézusba imár beletestesült az egész emberiség, hogy a teljes Krisztust alkossa, az új embert, akit az Atya Isten beléptet mennyei országába. Ez az ének, a prófétai ének reménnyel és lelkesedéssel teli, és átléptet az emberi és valóság természetes mértékéből a természet fölötti és isteni mértékbe. Ha nem látunk túl a jelenségeken, akkor valóban kétkedve kérdezhetjük, hol mutatja meg az Úr az ő dicsőségét, hogyan láthatjuk meg a mi örömünket. A reménytelenség és elbátortalanodás kísértése szinte elháríthatatlan, mert úgy tűnik, hogy a nehézségek ideje soha nem ér véget, és soha nem születik meg az új világ, az új emberiség, mindörökre elodázódik. Soha nem érnek véget a szülési fájdalmak. Igaz, a fájdalmak folytatódnak, mert nemzedékenként követik egymást, és az üdvösség titka misztériuma elkíséri az emberiséget a történelem végezetéig. De mindenki és minden nemzedék már mostantól a beteljesülés. Megtapasztalhatjuk, hogy ez már az új világ, a kegyelem, a Szentlélek ideje, és mi benne élünk, szeretet közösségében Istennel. Tapasztaljuk, hogy a szeretet csodákat tesz, új és igazi életet támaszt ott, ahol nem látni mást, csak a halált. Ez a csodás jelenség, történés valóban mit jelent? Folyamatosan részesülni a kegyelemben, a megtestesült igétől, és ugyanakkor mi magunk vagyunk az a Jeruzsálem, akivel növekedünk, akivel örvendünk. Jeruzsálem vagyunk, és Jeruzsálemmel örülünk. Mindegyikünk a lelki Jeruzsálem, mint egyház anya. Folyton rábízva magunkat, mint a gyermek, ugyanakkor új életeknek adva életet. Ez abban a mértékben történik, amennyiben megnyílunk a Szentlélek működésének, akiben tisztelettel hallgatjuk az igét, és engedjük, hogy új életre támasszon, és új életeket indítson általunk. Ez az új világ, az új föld, amelyet láthatjuk, hogy valóban kivirul és kivirágzik körülöttünk, bennünk. Ha nem vagyunk képesek meglátni ezt a születő új világot, amely születik és növekszik bennünk és körülöttünk, testvéreinkben, látszik, hogy elzártuk magunkat az élettől, leszűkítettük szívünk látóhatárait. Akkor sürgősen ki kell bizony nyílni a csodákra, amelyet az Úr cselekszik, és engedi, hogy bevonjon az ő művébe. Így mutatjuk föl magunkban az ő dicsőségét, mert örömtől újjongunk, látva a csodás dolgokat, amelyeket értünk és bennünk végbevisz. Ajándékozz nekünk, Urunk, alázatos szívet, hogy legyőzzük a magunkban föltoruló és földúzadó reménytelenség és kétség folytonos és nagyon finom kísértését, és örömünk által legyünk minden testvérünk számára a te dicsőséget tanúi, az élet örömé és a várakozásé, szilárd hittel és biztos reménnyel, hogy a te irgalmad viszi végbe az új élet csodáját, az új tavaszét ebben az öreg és megfáradt kételjel és aggodalommal teli világban. Szabadíts meg minket, Urunk, a kétkedő és torz okoskodásoktól, amelyek kitépik szárnyainkat és megakadályoznak minket, hogy minden nap a gyermek csodálkozásával és az anya gyöngétségével újra kezdjük az életünket. Nyisd meg szívünket, hogy megélhessük az anyaság és a lelki gyermekség kettős titkát, hogy lehessünk a mai világban, lehessünk örömöd munkatársai, és így jelenlévővé tegyük a békét és a vigasztalást. A kilátástalanság érzésének helyt adni annyi, mint lezárni Isten végtelen szeretetének lehetőségét. Isten igéje nem emberi mértékkel számon tartható üdvözletek tömegéről beszél, de a szenvedés módját és a beteljesedés idejét sem akarja sugallni. A beteljesedés folyamat, nem egyetlen esemény, mint ahogy ezt álproféták és jövendőmondók mondják. Legyünk közösségben egymással és a megváltóval. Ugyanakkor ez a legszemélyesebb találkozás. Figyelj csak, mit írt a vértanú püspök germánok apostola Szent Bonifác. Az igazságot lehet ugyan támadni, de nem legyőzni. Hajszolt lelkünk meneküljön ahhoz, aki Salamon által így beszél a Példabeszédek könyvében. Szíved minden bizalmát Istenbe vezesd, és oda tedd saját értelmedre, ne igen hagyatkozz, minden utadon próbáld felismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet. Legyünk alázatosak, állatatosak az igazságban, és készüljünk lélekben a megpróbáltatásra, hogy elviseljük az Úr próbatételét, és ezt mondjuk neki: menedékünk te vagy, Urunk, nemzedékről nemzedékre. Bízunk abban, aki ránk rakta a terhet, amit saját erőnkkel nem tudunk elviselni. Hordozzuk általa, aki mindenható, és így szól: az én igám édes, és az én terhem könnyű. Álljunk helyt a harcban az Úr napján, mert a szorongatás és a gyötrelem napjai viradnak ránk. Halljunk meg, ha Isten akarja atyáink szent törvényeiért, hogy elérhessük velük együtt a vég nélkül tartó örökséget. Aztán kemény szavakkal így folytatja a Bonifác püspök: ne legyünk néma kutyák, se hallgatak szemlélők, ne legyünk béresek, akik elfutnak a farkas elől, hanem gondos pásztorok, akik virasztanak Krisztus nyája felett, hirdetve Isten minden törvényét nagynak és kicsinnek, szegénynek és gazdagnak, minden méltóságban és korban lévőnek úgy, ahogy Isten erre képességet adott nekünk, akár alkalmas, akár alkalmatlan, amint ezt Szent Gergely a lelki pásztorokhoz írt könyvében megírta. Nos, Krisztus őrzi meg és vezeti azt, aki hallgat szavára. Mindenki meghívást kapott az Úrral való közösségre, a döntő, hogy aki hallja Isten szavát, az egész életével válaszoljon rá. Senkinek nincs semmiféle előjoga, amely ez alól fölmentené őt, mert a hit belső azonosulást jelent. Krisztus őrzi meg és vezeti az ő szabadságában azokat, akik hallgatnak rá, akik nem engedik, hogy a félelem, az önzés és magukra vett szokásaik rabjaiként éljenek tovább. Azt mondja Jézusunk: az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem, és én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket a kezemből. Amit atyám nekem adott, az mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. A hálából indul el életünk értékelése, hivatásunk. Hála legyen Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ebben a húsvét utáni időben gyakran visszatér a hivatás gondolata. Amikor a hivatásra, a boldogságra gondolunk, sok mindenre gondolunk, nem tudom, hogy helyesen gondoljuk-e, vagyis hogy az a jelentős, amit ezeknek a szavaknak adunk, a helyes jelentése-e. És bizonyára, bizonyos módon fölhatalmazást kapunk arra, hogy minden alkalommal konkrét helyzetekben megtestesítve ezeket a szavakat gondoljuk. Mindannyian mindig úgy gondolunk a hivatásra, mint egy szóra, amely erre a kérdésre válaszol, mit kezdjek az életemmel. És amikor a boldogságra gondolunk, ehelyett mindig arra gondolunk, hogy mi kell ahhoz, hogy boldog legyek. Általában ezt gondoljuk erről a szóról. Most arra kérem a hallgatókat, hogy gondolkozzunk el egy pillanatra. Azok az igék, amelyeket ez a szó mond, az, hogy tenni és birtokolni, ezt azonosítjuk a hivatással. Mit kell tennem, és mit kell birtokolnom hozzá? Mit kell tennem ahhoz, hogy boldog legyek? Mit kell birtokolnom ahhoz, hogy boldog legyek? Úgy tűnik, hogy Jézus az evangéliumban valahogy a feje tetejére állítja ezt a kérdést. Mert az a nevelés, hogy azt gondoljuk, hogy életünk a cselekvéstől és a birtoklástól függ, olyan nevelés, amely a világból származik. A világiasság az, ami így érvel. Nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy az életünk attól függ, boldogságunk, hogy mit teszünk és mit birtoklunk. Elfelejtjük a legfontosabb igét, hogy, ami így szól, lenni. A hivatás felfedezése nem azt jelenti, hogy felfedezem, mit kell tennem, hanem azt, hogy felfedezem, ki vagyok. Ez az a forradalmi dolog, amit Jézus hoz a világnak, amely kicsit olyan, mintha azt mondanám, megpróbálom így magyarázni, ha megértetted, hogy ki vagy, akkor bármit megtehetsz. Többé már nem fontos, hogy mit teszel, mert a magad ura vagy. A Krisztussal való kapcsolat olyan kapcsolat, amely visszaadja nekünk az igét, hogy legyünk. Minél közelebb kerülsz Jézushoz. Nem arról van szó, hogy Jézus egy üzletvezető, vállalkozó, csoportnak az elnöke, és azt mondja, hogy azért közeledek hozzád, mert szükségem van rád. Meg kell alapítanod egy vallási rendet, aztán műveket kell építeni, kórházat kell építened Afrikában, meg a többi. Ez mind nagyon szép. Ez egy üzleti logika. Jézus soha nem így érvel. Jézus önmagunkat állítja vissza. Ő az egyetlen, aki igazán tudja, hogy kik vagyunk. És minél inkább erősítjük a Krisztussal való barátságunkat, annál inkább felfedezzük, hogy kik vagyunk. És amikor felfedezzük, hogy kik vagyunk, bármit megtehetünk, akkor elmehetünk akár Afrikába is kórházat építeni, vagy az ország közepére segíteni a fogyatékosokat, vagy bármi mást. Tehát, hogy megtehetünk bármit. Tehát pap lehetsz, szentté teheted magad azáltal, hogy pap leszel. Megházasodhatsz, szentté teheted magad azzal, hogy megházasodsz. Lehetsz orvos, szentté teheted magad azzal, hogy orvos leszel, és így tovább. Mert mostanra már tudod, hogy ki vagy. És az az érdekes, hogy Jézus, ahogy elmagyarázza nekünk, hogy kik vagyunk, elmondja, hogy valójában kik vagyunk, vagyis ad egy hovatartozást. Jézus fölfrissít minket a tenni igével. Az életünk többé nem attól függ, hogy mit teszünk, azért is, mert látjuk, vannak olyan időszakok az életben, amikor a cselekvésünk nagyon korlátozott lehet. Gondoljunk csak Ábrahámra. Egész életében azzal a vágyakozással élt, hogy apa akar lenni, és amikor már volt egy fia, bizonyos ponton Isten egy fiút kért tőle, a fiát. miért kérje tőle azt, amit olyan nehezen kapott meg? Ábrahám egészen másfajta boldogságot fedezett föl most. Emlékeztek, amikor ott van az a pillanat Izsák föláldozásának a csúcspontján, amikor fölemeli a kezét, hogy megölje a fiát, egy angyal lefogja Ábrahám kezét, és azt mondja neki, hogy most már Isten tudja, hogy barátok vagytok, hogy tényleg barátok vagytok, most már tudja, hogy megbízhat benned. Mária az első lépés asszonya. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Amikor evangéliumának első fejezetében Lukács azt mondja, hogy amikor az angyal elhagyta Názáretet, Mária sietve elindult a hegyek közé, és gyorsan elérte Júda városát. Az eredeti szöveg így hangzik, fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel ment a hegyekbe, Júdának városába, és bement Zakariás házába, köszöntötte Erzsébetet. Mária felkelt, és ez lehet egyike annak a sok ismétlődő kifejezésnek, amely beszélgetéseinkben töltelékként hat az egyik és a másik történet között. Ha ez így lenne most is, annak kifejezett jelentéktelensége miatt a szövegből való kihagyás teljes mértékben indokolt lenne. Ugyanis ezt a fölkelt szót nagyon sok fordítás kiadja a magyarban is, más nyelvekben is. De közelebbről megvizsgálva ez a fölkelvén szó jelentése eredetiben ugyanaz, mint ami a föltámadásról szól. A föltámadásról való beszámolóban elhangzik, mely hitünk központi eseményét, vagyis az Úr föltámadását jelzi. Ezért könnyen lefordítható úgy, hogy Mária föltámadt, és ha figyelembe vesszük, hogy Lukács a húsvéti események fényében újra olvassa Jézus gyerekkorát, valóban helytelen lenne azt gyanítani, hogy a felkelt szó jóval több, mint a szavak hangzásának kifejezetlen hasonlósága. Kockázatos-e azt gondolni, hogy ehet Máriára akar utalni, mint a föltámadt egyház szimbólumára, amely sietve boldog bejelentéseket hoz a világnak. Kicsit túlzás azt állítani, hogy ez szó alatt az egyház missziós feladata sűrűsödik össze, amelynek az Úr föltámadása után az a feladata, hogy Jézus Krisztust a méhében hordozza, hogy felajánlja őt másoknak, ahogy Mária tette Erzsébettel. A következtetés azonban egyértelműnek tűnik számomra, és pedig az, hogy még ha a fölkelvén szónak nincs is olyan nagy teológiai jelentősége, amelyről most szóltam egy pár szót, legalább egy dolgot kiemel. Mária eltökéltségét. Ő az, aki úgy dönt, hogy elindul, nem kéri senki. Ő az, aki kitalálja ezt az utat, nem kap javaslatokat kívülről. Ő dönti el, hogy megteszi az első lépést. Nem várja meg, hogy mások kezdeményezzenek, lögdössék őt, unszolják. Az angyal nagyon diszkrét célzásából az volt az érzése, hogy rokona komoly nehézségekkel küzd. Ezért késedelem nélkül és annélkül, hogy azon töprengett volna, hogy rajta van-e most a sor, hogy elkezdje a játékot, vagy sem. Összepakolta a holmiát és elment. Fel Júdea hegyeire. Gyorsan, mondja az evangélium, sietve, vagy ahogy valaki így fordítja, aggodalommal. Ezeknek a gyors pillantásokon keresztül minden eleme elolvasható Mária vállalkozó szellemében. Külső kényszer nélkül hangsúlyozom, ezt a cselekvési módját ráadásul a kánai esküvőn is megerősítette, hogy miután megérezte a házastársak aggodalmát, kényelmetlenségét, anélkül, hogy kérték volna, megtette az első lépést, és szóvá tette fiának. Nincs boruk. Teljesen igaza van Dante Alighierinek, amikor kijelentette, hogy a szűz jósága nem csak a hozzáfordulón segít, hanem sokszor szabadon megelőzi a kérést. Szűz Mária, az első lépés asszonya, Isten megelőző kegyelmének legédesebb szolgája, Kelj föl még egyszer, sietve is, jöjj és segíts, amíg nem késő, szükségünk van rád. Ne várd meg könyörgésünket, előlegezd meg a segítségért sóhajtásunkat. Vedd át az elsőbséget minden kezdeményezésünknél. Amikor a bűn elhatalmaskodik rajtunk, és megbénítja életünket, ne várd meg a bűnbánatunkat, előzd meg segélykiáltásunkat. Azonnal fuss mellénk, és szerezd a reményt, szervezd a vereségeink köré. Gyakorlatlan kezdőként Balatonhoz vittem nyaralni gyerekeket. Reggel, bár nyár volt, igen kellemetlen hideg szél fújt, de azért lementünk megnézni a vizet. A parton pillanatra megállva néztük, hogy az ott kikötött csónakokat a hullámok hol közel, hol távolabb sodorják, és az egyik gyerek rögtön ugrott is bele a csónakba, gondolta ő, de a hullámok már elvitték a csónakot, és a gyerek a hideg vízbe csobbant. Azonnal sikerült, hála Istennek, kihúzni, és mire hátra fordultam, egy asszony állt mögöttem törülközőkkel, száraz ruhával. Értetlenül néztem rá, ugyanhonnan került elő. Mire ő csak ennyit mondott mosolyogva, láttam magukat, amint a tó felé mentem, és tudtam, hogy mi fog történni. Nekem is ilyenkorú gyerekeim vannak. Aki szeret, megelőz. Az édesanyák ilyenek. Mária, ha nem gyújtasz fel minket időben, még a lelkiismeret furdalásra is képtelenek leszünk. Ha nem mozdulsz előbb, akkor a sárba ragadunk, és ha te nem ásod a vágyakozás ciszternáit a szívünkbe, akkor többé nem is érezzük szükségét Istennek. Szűz Mária, az első lépés asszonya, földi életedben ki tudja, hányszor fogod még az embereket álmodatba ejteni, hogy mindig mindenki másra számított a megbocsátás alkalmával. Ki tudja, milyen gyorsasággal, miután a szemközti bérlő sérelmet szenvedett. Te felkeltél először, kopogtattál az ajtón, és megszabadítottad a kényelmetlenségtől, és nem vetette meg az ölelését. Ki tudja, milyen gyengétséggel keltél föl az árulás éjszakáján, hogy köpenyedbe gyűjtsd Péter keserű könnyeit. Ki tudja, milyen szívveréssel hagytad el a házat, hogy leterítsd ezt a nyomorúságot. Letérítsd Júdást az öngyilkosság útjáról. Kár, hogy nem találtad meg. De biztos lehet benne, hogy Jézus temetése után te is elmentél, hogy őt is leszedd a fáról, és a halál békéjében helyezd el testét, ahogy a kora keresztény elbeszél, és valamelyik elmeséli. Kérünk, adj nekünk erőt, hogy elsőként tegyük meg minden alkalommal, amikor megbocsátásra van szükségünk. Tégy minket hozzád hasonlóan szakértőkké az első lépés megtételében, ne halasszunk holnapra egy béketalálkozót, amelyet ma lezárhatunk. Égesd el a határozatlanságunkat, vondd el figyelmünket kiszámított zavarainkról. Szabadíts meg minket kimerítő figyelmességünk szomorúságától, és segíts, hogy egyikünk se kényszerítse testvérünket a lépésre, megvetéssel ismételgetve, rajta a sor, hogy előbb mozduljon. Ő kérjen bocsánatot. Ezt ne engedd nekünk, Mária. Segíts az elsőbségre. Szűz Mária, az első lépés asszonya, a megelőzés módszereiben senki máshoz hasonlítható jártas. Mindenkit megelőzni tudsz a döntésben, nagyon gyorsan előre látva az üdvösség útját, Isten szívét is megelőlegezve. Tehát, amikor kopogtatunk a mennyország ajtaján, és megjelenünk az örökkévaló előtt, előzd meg ítéletét. Kelj föl még egyszer dicsősége trónusáról, és gyere elénk. Vezess minket kézen fogva, és takarj be köpenyeddel, irgalmassággal a szemedben. Előlegezd meg kegyelmi ítéletét, és biztosak leszünk a megbocsátásban. Mert Isten legnagyobb boldogsága, ha megerősíti, amit elhatároztál. Húsvéti idő örömében élünk, várakozással telve. Mária eszünkbe juttatja, hogy nekünk is fel kell kelnünk, ki kell lépni félelmeinkből. A föltámadott fényének örömében. Este van, a tanítványok ott vannak a felső szobában bezárva, elnyeri őket a szomorúság, és megbénulnak a félelemtől. Az Úr zárt ajtókon lép be és köszönti őket. Békesség nektek! Üdvözlet abban a szobában. Nagy fény gyújt. Az evangélium szövege megjegyzi, a tanítványok pedig örvendezve látták az Urat. A föltámadott fénye elárasztja arcukat és szívüket, ebben a derűs légkörben a szemük felismeri őt, és újra megnyílik a reménynek. Majd 40 napos velük való tartózkodása során, mielőtt az atyához menne, a föltámadt Jézus megújítja a tanítványok örömét, de nem téveszti meg őket. Hagyja, hogy azt higgyék, hogy hamarosan véget ért a megpróbáltatás ideje. Nyíltan és ismételten megjövendeli neki azokat a szenvedéseket, amelyekkel majd szembe kell nézniük. Ha tanúi, az evangélium hírnökei és az üdvösség munkatársai akarnak lenni, szükségszerűen részt kell vennük a keresztjében. Csak azáltal, hogy részt vesznek szenvedésében, lesznek képesek részt venni föltámadásában is, és belépni az öröm teljességébe, amely egybeesik a benne lévő élet teljességével. Húsvét reggelének fénye csak az első izzás, csak a nap hajnala, amelynek déli nap teljes ragyogásáig kell növekednie, és ne ismerjen naplementét. Nagyon megfelelő, mély lelki jelentőségű megválasztásával a liturgia javasolja a hétköznapi szentmisékre János evangéliuma 14-17. Fejezetének folyamatos olvasását, ahol a búcsú beszédek Jézus által tanítványainak hagyott lelki végrendeletek hangzanak el. A bennük foglalt üzenet valójában nem csak a szenvedés idejére vonatkozik, hanem inkább arra az időre, amely Krisztus atyához való mennybe menetele és dicsőséges visszatérése között eltelik. A zarándok egyház egész idejét érintik, a mi időnket, amit napról napra élünk. Ezek tehát olyan oldalak, amelyeket mindig engednünk kell visszhangozni a szívünkben. Különösen meg kell őriznünk őket, mert megvilágítják történelmünket, kulcsot kínálnak számos egyébként zavarba ejtő esemény megértéséhez. Mindaz, amit Jézus mondott nekünk a végrendeletében, mindaz, amire abban a legfontosabb órában buzdított, nevezetesen, hogy maradjunk benne, szeressük egymást, tartsuk be parancsolatait, azt értünk, mondta, mert örömöm van bennetek, és a ti örömötök teljes legyen. Jézus mindent megtesz a mi örömünkért, saját halálának nincs más célja, mint ez. De mi az öröm? Ez a húsvéti öröm a föltámadt élet öröme. Az öröm, amely a kísértés, a bűn, a gonosz felett arratott győzelemből fakad. A világ felett, amely még mindig a gonosz csalása alatt áll. Emiatt az öröm ígérete szorosan összefügg a lelki hadviselés szükségességével. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. A világ éppen azért üldözi Krisztus tanítványait, mert nem a világból valók, nem alkalmazkodnak annak fölfogásához, értékrendjéhez, és ellent mondanak neki. Következésképpen a keresztény számára a szenvedés szükségszerű, ezt azonban együtt kell élni Krisztussal, kivonulássá, húsvéttá és jótettekkel gyümölcsözővé téve. Hogy mennyire nehéz a dolgunk, azt mutatja, hogy Jézus aláhúzza azokat a veszélyeket és csapdákat, amelyekbe tanítványai kerülhetnek, és amelyek miatt ők is elbizonytalanodhatnak, kételkedhetnek, nem tudják többé felismerni a helyes utat, ahogy ez gyakran megtörténik manapság is. De ne féljünk! Legyőzte a világot, nem hagyja őket magukra, bennünket sem. Mert Krisztus bennünket arra hívott, hogy életet adjunk az örömnek, Jézus Krisztusban. Erre radikális megtérésre van szükség. Föl kell idéznünk a szentek titkát, ebben a könnyek völgyében járva soha nem tévesztették szem elől a testvéreink a zarándoklás célját. A mennyei Jeruzsálemet, ahogy a Jelenések könyve is mondja, sugározzanak a boldogságtól azok, akik átvészelték ennek az életnek nagy nyomorúságát, kimosták ruhájukat a bárány vérében, vagyis megtisztultak a szenvedés által, amely a megváltó keresztjének részeseivé tette őket. Nem éheznek és nem szomjaznak többé. A nap nem égeti őket, sem másfajta hőség, mert a bárány, aki a trón közepén áll, a pásztoruk és élő vizek forrásához vezeti őket, és Isten letöröl a szemükről minden könnyet.
Jézus Krisztus, élő reménységünk, jó pásztorunk, csak rád van szükség.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Sávai János atya elmélkedését hallották a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mindnyájuknak további jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!